Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és most már ennek a podcast sorozatnak, mondhatom így, a második évadját kezdtük el. Ebben az évadban nehéz üzenetek kommunikációjával foglalkozunk, illetve olyan vendégeket hívok, akik megfogalmazzák azokat a gondolatokat, amit esetleg mások nem szívesen hallanak, vagy pedig nem keresik a többségnek a népszerűségét azért, hogy a gondolataikat aszerint fogalmazzák meg. És azt hiszem, hogy ezzel a felvezetéssel tulajdonképpen nem is kell nagyon mélyebben indokolni, hogy miért hívtam meg Molnár B. Tamást, a Magyar Gasztronómiai Egyesület társalapítóját, a Bűvös Szakács blog szerkesztőjét, gasztroszakírót, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást.
Tamásról lehet tudni, aki követi a gasztronómia életet, én követem, hogy sok harca, sok csatája volt már korábban is, jelenleg is mindig megharcol az igazáért egy fontos ügy érdekében, és amit megpróbálok majd megtudni tőle ennek a beszélgetésnek a során, hogy mi az a tulajdonképpen hajtóerő vagy motiváció, ami ezeket a küzdelmeket tulajdonképpen végigviszi benne, de egy picit visszalépnék, és nem tudom, hogy nem egy könnyű kérdés, nem is egy rövid kérdés. 2007-ben fogalmaztátok meg ezt a kulináris kartát, ami tulajdonképpen, mondhatom így, kesztyűt dobott az addigi vendéglátás vagy gasztronómi életnek a képébe, egy csomó elvárással, hogy milyennek kéne lenni, és máshol hogy működik jól. Az az egyszerű kérdésem, hogy mi történt ebben a 16 évben azóta, merre mozdult el a dolog, hol tart most a kulináris kartának a kívánság listája.
Hát igen, sok víz lefolyt a Dunán azóta. Nem könnyű erre válaszolni, mert avval együtt, hogy nagyon sok változás történt. Tehát a közhely szótárból azért sikerült eltüntetnünk néhány, kihúznunk néhány olyan kártékony előítéletet saját magunkkal szemben. Tehát amikor nincs annál rosszabb, mint a büszkélkedés, ráadásul akkor, amikor ennek egyáltalán nincs alapja.
Ez a világhírű magyar konyha, amire gondolsz?
Pontosan, ezt már úgy kevesebbszer hangzik el a méltán világhírű magyar konyha, és a, ugye annak idején végül is úgy indult el a sorozatunk egy olyan időben, hogy komoly újságírók bedőltek annak a tulajdonképpen a szakmának, annak a önpropagandájának, önpropagandájának, hogy a legjobb szakácsok a világon a magyarok. Ismét magyarok lettek a legjobb, lett a legjobb szakács a világon. Ismét a magyarok nyertek.
Ezek az Oscar-díjak.
Pontosan az Oscar-díjak, ezek a látványtálas élelmiszeripari kiállítások, végül is élelmiszeripari kiállítás, ami meg van fejelve egy versennyel. Ezek látványtálak, tehát nem fogyaszthatóak, de olyan szinten nem fogyaszthatóak, hogy néha napján, hogy ne folyjon meg a tányér, az cipőpasztával kenik ki. Tehát az, hogy a fogyaszthatóság, az étteremszerűség, az életszerűség egyáltalán nem szempont.
Ezek fotózható tárgyak.
Ezek fotózható tárgyak, igen, 200 indulóból, most hasamra ütve mondok példát, 60 nyer aranyérmet, 60 ezüstöt, 60 bronzot, aki elkésett a versenyről az oklevelet.
Sok mindent előhoztatok, akkor ez a legfontosabb, én is talán így emlékszem, de hát beszéltetek alapanyagokról, oktatásról, utánpótlásról. Hát ezek most is témák nyilván.
Ezek most is témák. Hát ugye az egész kapcsolódik, ami ennek a műsornak is a fő témája, a manipuláció bizonyos területeken. Hát az élelmiszer, ipar és a mezőgazdaság az ennek, hogyha én doktori dolgozatot írnék, akkor ezt választanám témának. Hát ez olyan sokrétű, a biotechnikától, a bio alapanyagokig, ugye ismerjük a Monsantóról, aki hallott, az egyik legnagyobb
vegyipari vállalat tulajdonképpen.
Vegyipari vállalat, biotechnológiai vállalat, ami most már a Bayer AG-nak, részvénytársaságnak a tulajdona, tehát két nagy egyesült. Egyáltalán ezt az egyesülési folyamatot látjuk, tehát a világon a növényvédő szerek és vetőmagok, azok olyan kevés kézbe, tehát most már négy nagy kézbe összpontosult, ami 10 évvel ezelőtt még 12 volt, 20 évvel ezelőtt még.
Ami egyúttal a változatosságra utalsz, ugye? Tehát, hogy egy kézből lehet csak megszerezni.
Igen, és még a kicsik is csak ezen a kézen keresztül tudnak érvényesülni. Hát ugye nekik is megvan, ők rettenetes grállovagnak állítják be magukat ezek a cégek. Jelen pillanatban a legfontosabb érvük az, hogy 8 milliárd embert táplálni. Na most a 8 milliárd ember, az valóban 8 milliárd ember, és ezeket táplálni kell, és ez egy valóban gond. Itt kerül szóba a fenntarthatóság, amire most egyébként úgy részletesebben ne...
Talán kár rá, igen, ugye a MGE és a te munkásságod azért ez nem a 8 milliárd ember táplálása, hanem azért alapvetően ez egy föntről induló, csúcsgazdasági irányból induló dolog.
Igen.
Ami természetesen kiterjed aztán a középmezőnyre, és fogunk erről beszélni, de ugye alapvetően nem...
Hát az volt az illúziónk, és most is ez az illúziónk, hogy ez a minél inkább bővül az élvonal, és erősebb lesz, annál több dolog csöpög le a mindennapi életben és az egyszerű, úgymond hétköznapi éttermek, kis vendéglők, bisztrók világában.
És ebben van elmozdulás, mert ez volt a kitűzött cél.
Van, mindenféleképpen nem kell túlértékelni, szóval ez hártyaszerű azért. Tehát, hogyha mondjuk egy országban azt mondom, hogyha most így utána gondolok, hogy van 60, esetleg 70 olyan étterem, ami a jó szívvel ajánlható kategóriától megy föl az egyedi élmény, rendkívüli élményig, akkor ez a jó szívvel ajánlhatót igen bemehet, oda bemehetsz, mert azért tisztes. Től a mondjuk ugye a Michelin csillagos szintig ez összesen 60-70 étterem.
Hát ez nem borzasztó sok.
Nem borzasztó sok országos szinten, de ugye, hogyha visszaemlékszem, amikor elkezdtük ezt, tehát a független étterem értékelést az első kalauz az Alexandra.
Ez a piros színű volt még.
Piros színű katalógus. És hát a Matyi Dezső tényleg minden lehetőséget megadott, tehát ő még a maga módján még el is túlozta, hogy minden éttermet legalább 3-4-szer teszteljünk, hát az ugye kizárt, ugye a Michelin is most már odahigította a saját követelményrendszerét, hogy 2 évente 1-szer.
Komolyan?
Igen. Tehát most már nincs, már arról sincs szó, hogy minden évben elmegyünk azokba az éttermekbe, amiket egyébként ajánlunk.
Muszáj erre, tehát itt ugye alapvetően konfliktusokról is beszélgetünk, ugye azt hiszem az első 3 kiadvány volt talán ilyen, most nem pontosan.
Csak a pontszámot, az érdekes, tehát hogy a 20 pontos rendszerben értékel a Gomio, az Alexandra is ezt használta, a Michelin is ezt használja, csak konvertálja csillagra. Azt mondja, hogy akinek a tesztelő adott 15 vagy 16, ez változott, régen 15 volt, most már inkább 16 az egy csillag. Nem mint hogyha szigorodott volna, csak olyan sok van a étterem van a világon, és végül is szinteket lehet megállapítani. Tehát én mindig leteszem azokat az értékelő rendszereket, amik azt mondja, hogy legjobb 100, meg legjobb 50, nincs értelme. Hát ki az, aki meg tudja mondani, hogy milyen alapon, hogy ki a 27.
Hát ezeket a top listákat nagyon szereti a média nyilván.
Meg a közönség is szereti, de ezeknek nincs nagyon sok alapjuk. Hát nyilvánvalóan más ember tesztelte, nem mind a 100-at ugyanaz a két ember teszteli, hanem egy tesztelő gárda. Az ember tudja azt, hogyha ilyennel foglalkozott, hogy van olyan tesztelő, akit mindig felhívtam, hogy te figyelj ide, a mindenféle jót, a leírásodban mindenféle jót mondasz az étteremről, és a pontszámod meg 12. Hát igen, jó, legyen 13, hát igen, igen. Tehát van, aki szigorúbb, és van, aki engedékenyebb. Ugyanez fordítva is lezajlott, hogy hát semmi nem jó, mégis, de hát olyan kedvesek voltak, jó, igazad van, ez 12. Tehát ilyenek voltak, hogy néha feltűnt az, hogy a szöveg, az étterem leírása, az értékelése és az adott pontszám az nem teljesen volt.
Hát ezért felállítottak standardeket nyilván.
Igen, hogy akkor igen, igen, de hogy egy bizonyos szintig mindenféleképpen szubjektív maradt. Hát van a jobb szívű, és van a szigorú, nincs mese. Tehát ezt valahogy egyensúlyba kell hozni, és akkor hát ilyenkor mi kontrolláltuk is, hogyha ellentmondást láttunk, akkor elküldtünk még egy tesztelőt, vagy elmentem én, és így alakultak ki a pontszámok. Na most ezt a 20 pontos rendszert használja, ez egyébként egy régi GAL számrendszerből ered, ami a francia értékelésben és az oktatásban, az iskolában megmaradt a II. Világháború előtt 20 pontos osztály kaptak az iskolában is. Hát akkor, amikor elindultunk, akkor a legjobb, legmagasabb pontszámot a Csalogány 26 étterem kapta, a maga 13,5 pontjával.
13,5, igen.
Tehát, hogy ez egy olyan, ami nem rossz egyébként.
Még most se,
tehát,
de
még
igen.
Most se rossz.
Igen, de hogy az volt a legjobb.
13-14, ez a mi azt mondanám, hogy akár Bib Gurman is lehet. Hát ugye sok mindennek meg kell azért még felelni egy Bib Gurmanhoz, tehát a konyha szerviz, a konyha színvonal áll értékviszony, ugye ez az egyik legfontosabb.
És az a Csalogányban nagyon jó volt,
igen,
legendásan.
Igen, a Csalogányban nagyon jó volt egész végig, nagyon jó volt.
Egy pillanatra visszaugrok, bár most már ezt megtárgyaltuk, ezt a kulináris kartát, de tekintsünk arra vissza, hogy egy nagyon komoly elit társadalmi hát felbuzdulás volt. Tehát a csatlakozók típusa, miensége, igen, száma, igen, az, igen. Az egész kiugró
hát,
volt.
Valaki nemrégiben azt írta, hogy ez volt az egyetlen olyan ügy, ami valóban összefogta, ami az egyébként a nagyon sajnálatos módon megosztott magyar társadalmat, tehát hogy néhány példát mondjak, talán a legeklatánsabb az, hogy Lovas István és Új Péter is aláírta. De Dragomán György, Fehér Béla, Eszterházi.
Az irodalmi életnek a, és a sajtó igen. életnek igen. a teteje, és igen. hát nagyon sok gasztronómiai szereplő is, sokan meg nem.
Sok gasztronómiai szereplő is, igen. Ugye akkor volt egy ilyen kemény maga, másként gondolkozók, akik rendszeresen olvasták azt a cikksorozatot, ami azt hiszem 2002-ben vagy 2003-ban, már nem tudom, 2002-ben.
Valahogy úgy indult a Magyar Nemzetben,
indult
igen?
A Magyar
a hétvégi rovatban.
A hétvégi rovatban, két hetente, és...
És gyűlölték.
Volt, aki gyűlölte, volt, aki pedig annak ellenére, hogy nem volt Magyar Nemzet olvasó, ilyen példát is ismerek, akik a TikTok kávéházban csipesszel vették ki az akkori Magyar Nemzet.
Beszervényi útnak a legendás ivója, igen.
Legendás ivójába. Tehát, hogy ezt úgy mond a konzervatív, vagy a polgári oldal, és a most balliberálisnak nevezi a sajtó, tehát, hogy úgy mond a másik oldal is. Tehát a politikai beállítottságtól függetlenül voltak olvasói.
De ez azért... Vagy azért is lehetett, mert a kulináris örömök, most ilyen bulvárosan vagy zsurnalisztán mondva, az tényleg oldalfüggetlen tud lenni.
Oldalfüggetlen tud lenni, és annak a tulajdonképpen sokan látták úgy, mint mi, hogy itt egy nagyon kártékony lufi leng a levegőben, ez a magyar kultúrának egy fontos, nagyon fontos része. Nem csak a végeredmény, a tányér, ami oda kerül az asztalra, hanem az egész, a nyersanyagok minősége, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás, az ismeretek, amit tulajdonképpen az igényesség, tehát az, hogy mennyire Magyarországban mindig volt egy ilyen duhaj, kurucos, nagyevős
bőség.
Rossz értelembe vett virtus, bőség, bőségtálak és étterem, akinek a tulajdonosa büszke arra, hogy annyi ételt raknak az asztalra, hogy senki nem tudja megenni. És valóban voltunk a Észak-Magyarország, írták, hogy Nógrád megye leghíresebb helye, és valóban az étel hordóval jártak az emberek az étterembe, és az iszonyatos mennyiségű
rántott rossz, mindent.
Rossz rántott, de, és a rossz krumplit, és a rossz rizst, és a édesítőszeres csalamádét vitték haza. Nagy mennyiségben is.
És nem bírták megenni valóban.
És nem, valóban nem bírták.
Na és amikor ez volt ez a karta dolog, és onnantól, ugye te nem lettél egy népszerű figura a szokásos gasztronómiai körbe, mondjuk így, vagy a vendéglátó iparban. Erre hogy emlékszel vissza? Vagy hogy van ez most, azt is kérdezhetném, de inkább az, hogy emlékszel vissza, hogyha volt ilyen közös megbeszélés, olvastam, hogy motozás volt, igen, hogy nem vette le föl. Igen. Hogy éltem ezt meg?
Hát meséld el. Furcsa volt, mert igen, tehát, hogy meghívtak a vendéglátói ipari főiskolára egy beszélgetésre, és végül is elmondták a saját érveiket, hogy minden azért van, mert a hülye külföldiek jönnek ide, és azok hülyék. Tehát a közönség a rossz, az állam nem ad elég támogatást, mindenki rossz, csak ők nem. És akkor hát erről beszélgettünk, én szóba hoztam azt, hogy ugye ezek az önértékelések, ezek a saját maguk állították össze a legjobb 100 éttermet, és ugye olyan listák voltak, emlékszem, a Népszabadságnak a legjobb 100 magyar étterem, aminek hát az indoklása és az leírása, hát minden volt, csak nem professzionális. És amikor véget ért a beszélgetés, és mindenki elmondta a magáét, akkor felszólítottak arra, hogy most akkor engedjem magam megmotozni, mert nagyon furcsa volt az indoklás, mert hogy állítólag, hogyha én fölvettem olyan dolgokat, amiket ők mondtak, akkor ne tudjam azt írni, olyan dolgot írni, amit ők nem mondtak.
Aha, tehát, hogy amit mondtak, azt vállalnák, de
nem
hogy...
volt nálam semmi.
Hát, miért lett volna?
Miért lett volna? Ha meg föl akartam volna venni, akkor kirakom, akkor bocsánat, ide rakom.
Hát maga az egész mindenki abszurditása, meg a helyzetet elképzelni nyilván egy szakmai beszélgetésen, ez egy abszurd, de megmutatja azt, hogy hát milyen bizalommal közeledtek fel.
Hát igen, ilyen bizalommal. Ez aztán sokat változott, mert sokan úgymond abból a körből is belátták maga egészen a, kimondhatjuk, az MNGS-nek a vezetéséig. Tehát, hogy nem megy a rongybicikli papírból, hát bocsánat a kifejezésért, hogy igenis nyitni kell a világra, jó volna, hogyha nem recepttárakat kellene biflázni a képzésnél a szakácsoknak, hanem technológiákat tökéletesítenek, alapanyagokat ismernek meg, azoknak a felhasználási lehetőségét, hogy hogyan brezírozunk egy kárfiolt, vagy egy marha lábszárat, hát különböző módon az eljárást, hogy hogyan lehet magyarul szakaszos spárolást, tehát ez amikor valamit körbesütünk, valamilyen folyadékot öntünk mellé, alaplevet, és például bort, az nagyon gyakori, és akkor ezt először fedő alatt lassan pároljuk, locsolgatjuk, és aztán végén fedő nélkül is még.
És ennek híre, ha ma nem volt, gondolom, a Venezféle, hát vagy akármiféle.
Nem voltak korrektek, nem technológiacentrikus volt a Venice, hanem
meg kellett tanulni.
Receptár, be kellett biflázni recepteket, és akkor ugye voltak barátaim, akik akkor végeztek, hát ugye, hogy kívülről meg kellett tanulni a Venice receptet, és ugye mondták is, kívülről el tudtad mondani, akkor az ötös.
Arra is kitérhetünk, hogy téged személyedben is támadtak azzal, hogy nem vagy szakács végzettség, ugye ez hosszan ment, most már ezt nem szoktam látni, talán ezt most már megemésztette mindenki, de hogy ezen is át kellett esni, hogy ki kellett, hogy derüljön, hogy ezekhez te annak ellenére
értesz. Hát ez volt a, hogy mondjam, a szenvedélyem, tehát ez fiatal gyerekkorom óta azt lehet mondani, még erre rájött egy olyan időszak, hogy még a gimnázium is összekerültünk, hol évfolyamtársak, hol idősebbek voltak, vagy osztálytársak, hogy egy ilyen főzéscentrikus családokból származó. Tehát már akkor 15, 16, 17 éves korunkban gyakran főztünk fiúk együtt egymásnak dolgokat. Most ezt mindegy, ezt ne részletezzük.
Vagy milyen célból?
Igen, ez a Aston Blumenthalnak a nem önerett rajza valamelyik könyvében ugye leírta az, hogy hogyan tették tönkre az olasz tészta ételeket a spagból, a bolonyai spagetti, ami nem létező étel, mert a bolonyai húsvártást, amit 5 óráig főznek tejben és paradicsomban és hússzósz, azt soha nem adják spagettihez. És ugye ez így Magyarországon is, meg Angliában is, Aston Blumenthal is így.
Blasfémia. Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A Rádió Cafén beszélgetünk Molnár B. Tamással, az MGE társalapítójával, és azonnal jövünk vissza, és folytatjuk.